Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
Ez itt turizmus szakmai podcastunk sorrendben 23. adása. Szeretettel köszöntöm törzshallgatóinkat, akik örvendetes módon a visszajelzések és statisztikáink szerint egyre nagyobb számban követik adásainkat. Természetesen hasonló, megkülönböztetett szeretettel, és hát így a megfázások miatt kissé nazális hangon üdvözlöm itt a Dunakavicsok hullámhosszán az időközben újonnan csatlakozott hallgatóságot is. Én Kovács Balázs vagyok, Bécsből jelentkezem, és ezt a mostani adást is közösen szerkesztettük műsorvezető társammal, az ezúttal is Budapestről jelentkező Nagyszász Istvánnal. Szervusz István!
Grüßgott Balázs, vagy talán Grüci, azt hiszem így mondják helyesen, hiszen nemrégiben Svájcban jártál. Tehát, hogy ott fáztál meg, de erről majd később. Köszöntöm én is a hallgatóságunkat, kísérjék is figyelem ezt az adást bárhol és bármikor a nagyvilágban, és én is nagyon örülök, hogy ismét együtt van a Dunakavicsok Podcast közössége. Utoljára a turizmus világnapja alkalmában jelentkeztünk. Azóta, hogy szokott lenni az idővel, sok víz is lefolyt azon a bizonyos Dunán, és rengeteg kérdést kaptunk az adások végén, és ezekből a témákból mindig valami fajta trendet tudunk kiolvasni, hogy mi is foglalkoztatja leginkább a hallgatóinkat.
Azok teremtenek bennünk rendet. Igaz, a trendek.
Fókuszálni segítenek. Ugye az elmúlt hónapokban a világban a sláger téma az energiaválság és a turizmusra jellemző többszörös kínálati válság volt. Reflektálva némileg az előző adásban elhangzottakra, de több kérés, kérdés, észrevétel is érkezett a fenntarthatósággal kapcsolatban. Például Szlovákiából, Balázs, Németországból, Ausztriából is írtak, és érdekes van, a magyarországi hallgatókat is ugyanezt foglalkoztatja. Úgyhogy egybehangzó kérés.
Összhang van, igen.
Igen, úgy néz ki a világban, hogy a fenntartható turizmus témát vigyük tovább adásainkban, és beszéljünk arról, hogy például mitől zöld egy Michelin csillagos étterem. Milyen kritériumok alapján mondható valami fenntarthatónak a turizmusban? Ez izgalmas kérdés egyébként.
Úgyhogy a mai adásunkban, és aktuális is, igen.
Igen. Úgyhogy a mai adásunkban a fenntartható turizmus témáját fogjuk boncolgatni Balázsral. Megnézzük közelebbre a minősítési rendszereket, és jó példákkal ezúttal, hát hogy mondjam, stílusosan Svájcból hozzuk majd, ugyanis a Facebook oldala tanúsága szerint Svájcban, ahogy említettem, legutóbb ott jártál. Bár ez nem a szűkenben Duna régió, de azért szerintem önsértünk szerkesztőségi elvet, ha Ausztria mellett egy másik alpesi országot állítunk mintakért. Szóval akkor Grüci, Balázs, mi járatban voltál ott a szomszédaidban?
Köszönöm szépen az alapos felvezetést, hát elég sok állítás volt benne, úgyhogy nem is tudom István, hogy mire reagáljak először. Ugye azt szokták mondani, hogy mi magyarok az osztrákoktól tanuljuk a turizmust, ugye ennek az okáról foglalkoztunk elég sok adásban korábban, történelmi okok miatt, meg hogy ez miért alakult így. Az osztrákok meg a svájciaktól szokták ellesni a csíziót, a vendéglátás fortéjait. Hát elég rég volt, már október legvégén Svájcban tartotta őszi kongresszusát az Osztrák Utazási Világ Szövetsége, az Österreichische Reiseverband, röviden ÖRV-nak szoktuk rövidíteni, és az itteni osztrák kollégákat kísértem el erre az eseményre, ahol egy 4 napos tanulmányút és konferencia keretében betekintést kaphattunk, hát, hogy is mondjam, a Schaffhauseni óraműként működő svájci turizmus vendéglátás, és hát végül, de nem utolsó sorban a svájci közlekedés szervezés boszorkány konyhájába is. A meghívó fél a Svájc turisztikai szervezete, a Svájci Turisztikai Hivatal, a Svájc Turizmus volt, így első kézből nyílt lehetőségünk a tapasztalat cselére.
Ezeknek a kongresszusoknak általában van egy témája, mottója. Ennek a mostaninak mi volt a célkitűzése? Milyen témákat jártatok ott körbe? Ugye, mert sokszor már maga a konferencia cím is beszéde szokott lenni.
Hát igen, ugye mindig igyekeznek a konferencia szervezői valami hukápos címet adni, hát így volt ez itt is a svájci tanulmányút kapcsán, de ne szaladjunk még ennyire előre, mert még az előző állításaidra se tudtam mindenbe reagálni. Ugye nevezetesen, hogy ahogy mondtad, tágabb értelemben is tulajdonképpen Svájc a Duna régió része, hiszen az Inn a svájci alpokban ered, ami ugye az osztrák szakaszon az egyik legjelentősebb jobboldali mellékfolyója a Dunának. Volt szerencsénk utazni a Bernina Expresszel a kongresszust követő tanulmányút során, és ott elhaladtunk egy olyan hágó mentén, amelynek az egyik oldalára cseppenő vízcsepp a Fekete-tengerbe találja magát egy kis idő után, a másik meg a Pó folyón keresztül az Adriai-tengerbe. Föl volt rajzolva egy sárga vonal, meg egy tábla jelezte ezt a vízválasztó határt. Tehát csak ugye visszatérve a felvetésedre, tehát valóban nem sérülnek a Dunakavicsok szerkesztési elvei, ha Svájccal példálózunk. Ráadásul Svájcból is vannak szép számmal hallgatóink, akiket ezúttal is köszöntünk nagy szeretettel.
Igen, Grüci nekik is, de most már avassál be minket, kérlek Balázs, hogy mit tanultak az osztrákok a svájciaktól, és mit tanulhatunk majd mi az osztrákoktól meg.
Nos, a sustainable, ez egy ilyen bűvszó, egy nyelvi lelemény, ugye a Swiss, mint Svájc, és sustainable, mint fenntartható, ebből ők megalkották ezt a sustainable fogalmat, ami az ő fenntartható turizmusnak egyben, fenntartható turizmusuknak egyben a védjegyrendszere is. Nos, ez alatt a szlogen és a fenntartható turizmus témája alatt eveztünk stílusosan a kongresszus során. A fenntarthatóság volt az idei ÖRFA kongresszusnak a témája. Így tulajdonképpen rá is kanyarodhatunk a mai fő topikunkra, a fenntartható turizmus kritériumaira, svájci gyakorlatára, illetve a fenntarthatóság mérhetőségeire és kritériumaira.
És csak a téma volt a fenntarthatóság köré csoportosítva, olyan hipokrita módon, vagy netán a kongresszus szervezése, lebonyolítása az oda és visszavezető utazások során is előtérbe került a fenntarthatóság?
Is. Tehát kezdjük az elején, mielőtt itt belevágnánk a kongresszuson elhangzottakba, hogy hogyan is kerültünk ugye mi oda, hogy miként szervezték a svájci kollégák az utunkat, mert való igaz, ahogy sejted is, ugye nem lett volna valóban kerek, ha a svájci fenntartható turizmusról szóló ÖRFA kongresszus szervezésekor ugye nem figyeltek volna oda a szervezők az ökológiai lábnyom csökkentésének a kritériumára. Éppen ezért az odaútra kétféle mód állt rendelkezésre. A résztvevők vagy repülőt bukkolhattak, választhattak, vagy a Nightjet, az éjszakai vonatjáratot. Hát ha hiszed, ha nem, és ezt itt a sajtó is megnyugvással konstatálta, itt a szakmai hírekben is ez szerepelt, ez az aránypár, hogy a résztvevők háromnegyede, az utóbbi, tehát a vonat mellett, a Nightjet mellett voksolt, és hát természetesen mi is ebbe az utóbbi körbe tartoztunk.
Hát ez nagyon dicséretes. Egyébként mi jártunk Zürichben vonattal Budapestről jó pár évvel ezelőtt, akkor még valószínűleg nem ezek a Nightjet járatok zakatoltak, úgyhogy mi is már régóta tervezünk, hogy újra kipróbáljuk a vonatutat, de hát megosztanak a vélemények. Tudtatok ti aludni? Tényleg úgy van, ahogy a brossúrákból olvashatom, hogy ilyen 100% keleti kényelem, és az ember kipihenten ébred, és megúszta ugye a sokszor repülőse járó idegölő várakozás, korai kelést.
Hát ez a hasonló járat lehetett, mert ugye mi is Zürichbe mentünk, az első állomás. Este 9-kor indultunk Bécs főpályaudvaráról, és reggel 8-ra értünk Zürichbe, ami ugye nem azt jelenti, hogy ilyen lassan megy a vonat, hogy ezt a 800 kilométeres utat 11 óra teszi meg, hanem szándékosan húzzák el az utat, hogy egy normális alvásciklus tulajdonképpen beleessen ebbe az időbe. Például a menetrend szerint Salzburgnál 2,5 órát áll a vonat. Ilyenkor ugye lekapcsolják a szerelvényről a máshova tartó kocsikat, hozzátesznek újat, tili-toli. Hát mivel én ezt végkövettem, ezért sejtetett, hogy olyan mély alvásos szakaszok nem nagyon voltak. Reggel szembesültünk egyébként avval, mikor leszálltunk a vonatról, hogy magyar kocsi, cseh kocsik is voltak hozzá kapcsolva a szerelvényhez, tehát tényleg itt Salzburgnál szépen rápakoltak. Hát maradjunk annyiban, hogy az ébredés az jó volt, mert friss kávéillat, ropogós császárzsömlét hoztak, úgyhogy szerintem diplomatikusan ennyi elég így az útról, meg az ébredésről, meg az éjszakai alvás minőségről.
Az egyik korábbi adásban mondtad nekünk, hogy az ÖBB milliárd eurókat költ vasúti parkának megújításába. Ezek már azok az említett új Nightjet kocsik voltak?
Újak, de tehát nem az a harmadik generációs legújabb kocsik, amiről pár adással korábban beszéltünk. A kényelemmel egyébként tényleg nem volt baj, ha csak ugye az embernek nincs klausztrofóbiája, mert nem annyira tágasak ezek a fülkék. És hát amit még így következtetésként le lehet vonni tesztelve, ha már volt két tesztcsoport, a repülősök és a vonattal érkezők, hogy az érkezés napján az esti programon a vonattal érkező kollégák, beleértve magamat is, hát jóval fáradtabbak voltunk, mint akik repülővel érkeztek, úgyhogy nagyjából a vonatút repülés egy-egy, ha a pihentséget, kényelmet és a praktikusságot nézzük, és hát természetesen 1-0 a vasút javára, hogyha a fenntarthatóságot nézzük.
Svájcban, azért ugye Svájc a vasút hazája, ott nagy betűkkel kell, hogy írják a vasúti közlekedést.
Így igaz, és hát ugye az ÖRFA tanulmány útjának egyik célja is ez volt, hogy a svájc turizmus népszerűsítse az osztrák kollégák és a sajtó körében a vasúti utazást, és a Swiss Travel Pass-t, amely segítségével Svájcban minden közösségi közlekedési eszköz használható az országban látogatók számára is. Zürichből vonattal mentünk tovább, aztán Lucerbe, ahol a szálláshelyünkhöz a vasúti pályaudvarról trolibusszal mentünk, és természetesen ugye erre is érvényes volt a Swiss Travel Pass.
És ez a Swiss Travel Pass, ez olyan, mint a németeknél, most bevezetések kerül az egész országban, azt hiszem mindenre érvényes, talán 48 eurós havi bérlet, vagy amiről beszéltünk az osztályoknál, tavaly lett bevezetve ezt
a klímatiket, igen. De azt hiszem 49 euró most a németeknél a Deutschlandticket, amit januártól vezetnek be, és így egységesen Németországban mindenhol vonatra, és az összes város, összes település közösségi közlekedésére érvényes, és a klímatiketről ugye hosszabban beszéltünk, ugye ez is, ami Ausztriában az összes tartományban egységesen érvényes, ugye az tavaly októberbe vezették be. Hát nagyjából ez, de ezeknek a vér profi változata, tehát ugye itt azért Svájcban nem egy ad-hoc döntés, és a energia meg a klímakrízisre adott rövid távú válaszként, hanem itt ez már egy 7 éve, közel évtizede működő termékről van szó a Swiss Travel Pass esetében. És ugye a nem svájciaknak nyújt all-inclusive közlekedési szolgáltatást. Természetesen az árban is azért jelentős különbség van, de hát ha a flexibilitást és a pontosságot ugye azt meg kell fizetni, a Swiss Travel Pass keretében megvásárolt bérlet, az Svájc valamennyi közlekedési eszközére érvényes, ugye legyen az elővárosi vagy regionális vonat, buszjárat, panorámavasút, illetve a hajókra is érvényes, erről majd még egy-két gondolatot hozok később. A bérlet megváltásával ingyen belépésre jogosultak az utazók közel 500 múzeumba, ami szintén egy attrakció dolog, valamint 50%-os kedvezményt kapnak a magas hegyi felvonókon is. Tehát tulajdonképpen mindenhova, a legmagasabb csúcsra is el lehet jutni segítségével. A svájciaknak, hogy a kérdésedre válaszoljak, meg ott van a Swiss Pass, amely tulajdonképpen igazából a klímatiketnek a megfelelője, ugyanez az elv alapján, de hát ahogy a svájci kollégákkal beszéltük, az ár azért más, ugye Ausztriában ez napi 3 euró, 1095 euró egy évre, Svájcban, hogyha ezt így átszámoljuk, akkor ilyen közel 6000 eurónak megfelelő svájci frankba kerül, de hát más a szolgáltatás, meg más a vásárlóerő, igen.
Na, de akkor most már valóban értem a fenntarthatósági kritériumokat, konferenciával kapcsolatban, hogy mindenhova közösségi közlekedési eszközzel mentetek. Mi volt az, és talán ez még érdekesebb, amit elméletben hallottatok a fenntarthatóságról. Úgyhogy egy szuszanyásnyi csobbanás után a válaszoddal folytatjuk a műsor.
Nos, hát akkor itt a frissítő csobbanás után akkor nézzük az elméletet. Az ÖRFA tanulmány útjának a konferencia része egy nagyon idillikus és szép helyszínen a 2132 méter magas Pilátus csúcson lévő konferencia terembe zajlott, ahová természetesen mondani se kell, az előzőek alapján a Swiss Travel Pass segítségével felvonó kabinokban jutottunk föl, majd a konferencia végén lehetőségünk volt a világ legmeredekebb fogaskerükőjével aláereszkedni ilyen csillogó, szép piros kocsikba, erről is posztoltunk a Dunakavicsok Facebook oldalán, hogy aztán a Swiss Travel Pass újabb tesztelésekért a Lucern mellett található Firvalcstättersee-n hajókázunk és kipróbáljuk a csodálatos tavi friss svájci levegőt a hajó fedélzetéről is, de ne szaladjunk akkor ennyire előre. A konferencia legizgalmasabb részéről mondanék akkor egy-két gondolatot, ami számomra a Lucerni Főiskola Turizmus Tanszékéről érkező Vágány Zay professzor úrnak az előadása volt.
Igen, erről olvastam is a szakmai hírekben, és ha jól emlékszem, akkor a fenntarthatósági védjegyek rendszerét tekintettétek át.
Így igaz.
Ezért én külön is hálás vagyok, és hálás lennék, ha valaki végre nekem is elmesélni, Balázs, hogy mit tudnak ezek az egyes fenntartható turisztikai védjegyek, miben különböznek egymástól, mert az egész rendszer egy kis dzsungel, egy bábeli zűrzavar, amit van kérem, és szerintem nincs ember, aki eligazodna benne, csak néhány példa, milyen védjegyek vannak ebben a témában, a Sleeve Green,
sok.
Green Key, Green Leaf, Green Destination, EU Ecolabel, Green Life, Green Star Hotel, Zöld Michelin csillag, csak hogy párat említsek.
Pontosan egyébként a Vágány Zay professzor is pont így kezdte az előadását, hogy ugye kivetítette egy szlájdon, hogy van közel a Földön 200 ország, 200 ezer város és turisztikailag értékelhető destináció, 200 millió vállalkozás, és hát legalább ennyi fajta elképzelés és gyakorlat a turizmusban, hogy ki mit ért fenntarthatóság alatt, és volt egy szlájdja arról is, hát ahogy te mondtad, hogy tulajdonképpen egy dzsungel, hogy kivetített egy őserdőt, egy dzsungelről egy fotót, és ugyanez volt hozzá a kiegészítése, hogy képletesen, hogy így lehet megfogni, hogy jelenleg mi van ezen a területen a fenntarthatósági turisztikai védjegyek körül, milyen állapotok uralkodnak, hát dzsungelharc, és előadásában nem véletlenül az összehangolás szorgalmazta, erről számoltunk be ugye a szaklapba, amit olvashattál, és ő mondta, hogy ugye anélkül, hogy itt rendet vágnánk, nem valósulhat meg a nemzetközi kooperáció, a turisztika élményfejlesztés, a fogyasztó és a klímavédelem területén. És hát ugye megoldásként, meg jó példaként a Fenntartható Turizmus Világtanács, a Global Sustainable Tourism Council, röviden GSTC törekvéseit nevesítette, amely ajánlásainak követése a legcélra vezetőbb szerinte a fenntartható turizmusmenedzsment gyakorlatot követni kívánó vállalkozások, szolgáltatók, attrakciógazdák, és hát ugye a desztinációk számára is. Hát nyilván a professzor hazabeszél, mert ő a GSTC európai területén vagy régióért felelős, hát nem tudom, igazgatója, vagy főkalefaktora, valamilyen titulusa van. De a lényeg ugye az, hogy a GSTC az, aki tulajdonképpen egy ilyen globális standardet biztosít a szerteágazó fenntarthatósági védjegy rendszerben. Ők az ENSZ turisztikai világszervezetével és számos más nagy világszinten működő szervezettel közösen kidolgozták azokat a kritériumokat és sztenderdeket, amelyet a turizmus területén követni érdemes, hogy egységes kategorizálásról, kritériumokról beszélhessünk. És ugye az előadás második részében rámutatott arra, hogy a fenntartható turizmus politikával rendelkező mintaországok közül Szlovénia és Norvégia felülről vezérelt, míg Izland és Új-Zéland az alulról jövő kezdeményezéseket felkaroló stratégiát követő. Egyébként nagyon sokszor hivatkozott Szlovéniára, mint jó példára, úgyhogy nem jártunk ugye mi sem messze a valóságtól, amikor a páradással korábban, ha jól emlékszem, a 20-ba ugye Szlovéniába látogattunk el, és ott néztük meg, hogy a zöld turizmus, meg a körforgásos turizmust hogyan csinálják a gyakorlatban a szlovén kollégák. Na most ezt a felülről vezérelt és alulról jövő kezdeményezéseket felkaroló turizmus stratégiák között egyfajta ilyen kompromisszumot, vagy egy egészséges mixet jelent a Svájc tavaly novemberben megújított turizmus stratégiája, amelynek fő pilléreit kedves kollégánk a svájci turisztikai külképviselő, Urs Weber, a svájc-ausztriai turisztikai képviseletének a vezetője mutatta be. Ez is egy érdekes része volt az előadásnak, amit én így elhoztam magammal. Ez tulajdonképpen az adás elején említett Sustainable rendszerüknek a lényegét mutatta be, hogy ez egy három lépcsős fokozat, hogy az első lépcsőbe az elkötelezett turisztikai szolgáltatók csatlakozhatnak, a másodikba már a minősítettek, tehát akik átestek mondjuk egy ilyen GCTC által jóváhagyott minősítési rendszeren, és a harmadikba pedig már tényleg az igazán profik és zászlós hajók, akik emiatt külön kommunikációs támogatást kapnak.
Tehát, hogyha én, mint turizmusra dolgozó vállalkozó szeretném a szervezetemet minősíteni fenntarthatóság szempontjából, akkor azt kell itt figyelembe venni, hogy olyan minősítést végző szervezetet kell keresnem, akinek van GSTC minősítése. És akkor, hogyha ott van ez a minősítés, akkor megnyugodhatunk, hogy jó úton járok.
Igen, mert pontosan, igen, tehát ez a jó meglátás, ugyanis, ahogy te is felsoroltad, millió védjegy van, millió szervezet van, aki minősítéssel foglalkozik, valamelyik csak országos hatáskörrel, ugye Magyarországon is van most kezdeményezés, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány egy zöld védjegyrendszer dolgozzon ki. Nyilván ez is lehet jó, de ennek a hatásköre csak ugye Magyarországra terjed ki. És ugye azt látni kell, hogy jövőben az már ugye egyre inkább látjuk, hogy az lesz az út, hogy például nagy utazási irodák, katalógusukba csak olyan szállodákat vesznek föl a ajánlatba, amelynek van zöld certifikációja, valami fenntartható turisztikai védjegyrendszerhez csatlakoztak. Na most, hogyha globálisan gondolkodunk, akkor célszerű olyan védjegyrendszerhez csatlakoznunk, és olyan szervezettel minősítetni a vállalkozásunkat, akiknek világszinten egy ilyen globális standardhez, standard által jóváhagyott minősítési rendszerük van. Úgyhogy ez a GSTC egyébként egy ilyen végtelen jel, egy elfektetett 8-as, az emberi lábnyomra asszociáló logójuk van, majd posztoljuk ezt is a közösségi médiába. Erre érdemes figyelni, ahol ott van, hogy a GSTC által minősített védjegy, illetve a GSTC által minősítést végző cég végzi ezt a szolgáltatást, ott megnyugodhatunk, hogy valószínűleg, illetve biztosan a szolgáltatásainkat, illetve a minősítést világszinten el fogják fogadni. Egyébként összebarátkoztam Wagenzei professzorral, több eszmecserénk is volt azóta így Teams-en. Ugye, ahogy mondtam, ő az európai régiót felelős megbízottja a GSTC-nek, és hát ugye én is feltettem neki az előbbi kérdésedet, és igennel válaszolt arra, hogy a GSTC azért jó, mert tulajdonképpen ő a csúcsragadozó így a védjegyek táplálékláncába, illetve egy ernyő az egyes védjegyek és brendek fölött. Meghívott a turizmus világtanácsba, a GSTC-be, hogy legyek én is tag, és hát magyarként és Ausztriából is én vagyok az első, aki ebből a régióból így csatlakoztam, és hát azért is fogadtam el a kedves invitálását, mert láttam, hogy jó helyre kerülök, mert az előbb jó példaként említett svájciak, szlovének, norvégok, új-zélandi kollégák már mind itt vannak egyaránt tagjai a szervezetnek, amelyben egyébként a Booking.com, az Airbnb, a Get Your Guide, a legnagyobb szállodaláncok, a Hilton, az Intercontinental csoport is mind ott vannak, fontosnak érzik, és ők is hisznek ebbe, hogy ez lesz a jövő, hogy globális standardek mentén kell tenni a közös cél érdekében a klímakatasztrófa megakadályozása és a fenntartható fejlődés, körforgásos turizmus előmozdítása érdekében, és azt hiszem a hallgatóinknak a professzor úr nevében is megígérhetem, hogy szívesen segítünk az eligazodásban. Ha kérdéseik vannak így a védjegyekkel és a minősítésekkel kapcsolatban, az elmúlt hónapban én is igyekeztem elég alaposan beleásni magam a témába, és hát nyilván a professzor úr szívesen segít, mert neki is érdeke, hogy Európába, az ő felség területéről minél többen kapcsolódjanak be ebbe a minősítési rendszerbe és védjegyrendszerbe.
Na, hát úgy látom, hogy egy újabb dunakavicsos nagykövet, vagy több zacskó dunakavicsos sikerült dobnunk a fenntarthatósági védjegyek állóvizébe, úgyhogy hajrá, ez a jövő útja. A fenntarthatóság nem csak egy résztermék, kérem tessék elhinni, hanem a szolgáltatások és termékfejlesztés teljes vertikumát átkodhassa, és pár év múlva, aki ezt nem tudja hitelt érdemlen bizonyítani, azok vagy lemaradnak, vagy kimaradnak, vagy bezárnak. Ez is jó példa, hogy én most már egyre gyakrabban a nagy cégekkel kötünk korporét szerződést, akkor bizonyítanom kell, hogy az én szállodáim a fenntartóság milyen szintjén vannak, és igenis akkor kiválasztják a szállodákat, hogy hol fognak üzleti utazóik lakni, majd a jövőben nem csak az ár számít már, hanem a fenntarthatóságért, tehát lépések is.
És akkor az sem mindegy, hogy milyen fenntarthatósági védjegyhez csatlakoztál, aki okos, ugye az elején tájékozódik, és akkor nem 10-15 védjegyet szerez meg, és próbál utánuk rohangálni, hanem egyet, de olyat, amit világszinten elfogadnak, amit a GSTC minősített. És hát hatalmas verseny, ugye az utazási irodáknál is látszik ez a trend, ugye az ÖRFA kongresszusán pont ugye a társaságnak az elnöke az Éva Puczi, aki egyben a Rail Tours Ausztria ügyvezetője is, ő ugye a vasúti turizmus reneszánszáról tartott nekünk egy előadást, a vasúti turizmust megalapozó trendekről, és hát a hallgatóság között megtudhatta azt is, hogy a fenntarthatósági gyakorlatok használatának átláthatósága érdekében egyébként már régóta az osztrák, német és most újabban a svájci utazási irodák szövetsége is egy Futuris nevű kooperáció keretében külön projektet indított, Klímalink a neve, hogy autentikusan, tudományos alapon tudják mérni, illetve kommunikálni a CO2 kompenzációt, ugye a Körforgásos Turizmus és az Utazási Irodák című fejezetben beszéltünk arról, hogy ez a jövő, hogy mérik az egyes csomagtúrának a széndioxid kibocsátását, és az ügyfél, az utas ugye ezt kompenzálhatja, hogy a lelkismeretét megnyugtassa, hogy az a repülőút, vagy az a szállás csomag, amit elfogyasztott, hogy annak a CO2 kibocsátását kompenzálja. Na most eddig ez nagyjából hasraütésre ment, hogy akkor mit írtak oda az utazási irodák, hogy akkor hány kiló vagy hány tonna széndioxid kompenzációs jegyet vagy voucher célszerű vásárolni. Most a Klímalink projekt egy megoldás lesz arról, hogy itt klímatudóssal, környezetmérnökökkel, turisztikai szakemberek összeültek, és egy standardizált rendszer dolgoznak ki, hogy autentikusan, és hát ugye tudományos alapon megalapozottan tudják odaírni a katalógusba, hogy az adott út mennyi széndioxid kibocsátással jár, amire ugye ők megoldást nyújtanak, hogy ennek a megkötésére, kompenzálására hívják föl az utasoknak a figyelmét.
Igen, ennek a mérése azért nagyon összetett és bonyolult dolog. Hát ugye három csoportja van, három része van az ökológiai lányomának a vállalkozásnak. Egyszer az, amit ugye te elhasználsz, mint vállalkozás, vagy kibocsátasz, aztán annak az energiának az ökolábnyoma, amit felhasználsz a működése során, és a harmadik talán a legnehezebb ezt mérni, hogy a beszállítóid, akitől terméket, szolgáltatásokat vásárolsz, ők milyen lábnyommal rendelkeznek.
Pontosan, hát ugye ezt már szinte ugye lehetetlen nyomon követni, hogy erre az a válasz, hogy olyan beszállítóid legyenek, akiknek megvannak ezek a certifikációi, és akkor nagyjából nyugodt lehetsz. Tehát így lehet így körforgásos jelleggel, meg ugye az értéklánc, meg a turizmusban az élménylánc minden területének a résztvevőihöz rendelten ezt mérni.
Igen, igen. Ha már fenntarthatóság és védjegyek, Balázs, hallgatói kérdésre, amit az elején említettem, utána néztem, hogy mi alapján minősíti a Michelin Guide zöld csillag az egyes éttermeket, és ugye ez most nagyon aktuális a mi esetünkben, hisz ilyen csillaghullás volt Magyarországon, és hazánkban is 4 étterem kapott ilyen minősítést, nekem egyébként teljesen új volt.
Mármint, hogy zöld csillagos minősítést,
igen. Igen. Michelin zöld csillag egy olyan éves díj, amely az iparág élvonalába tartozó éttermeket emeli ki a fenntartható gyakorlatok tekintetében, és a kalauzban szereplő bármely étterem jogosult erre. Ugye ezek az éttermek mind fenntartható termelőkkel, beszállítókkal dolgoznak együtt a hulladék elkerülése, vagy minimalizálása, mint a műanyag és más nem újrahasznosítható anyagok csökkentése, vagy teljes eltávolítása érdekében az ellátási láncból. Tulajdonképpen olyan étkezési élményeket kínálnak, amelyek ötvözik ugye a kulináris kiválóságot, mint ami a Michelin csillagos éttermek jellemző, uh-huh. kiemelkedő környezetbarát elkötelezettséggel, például csak helyi termelőkkel dolgoznak, szezonális alapanyagokkal, ugye elkerül a felesleges környezeti terhelés, és gyakran a környezetvédelmi megfontolásokon túlmenően etikai és jóléti kérdésekkel is foglalkoznak, és hozzájárulnak a helyi, nemzeti, vagy éppen globális jótékonysági, vagy éppen oktatási projektekhez. Magyarul nincs exakt kritérium, ki kaphatja meg.
Az hát akkor ez csak egy ilyen szubjektív benyomáson gondolom, hogy beszélget igen, a konyhafőnökkel, meg a séffel az ellenőr, és akkor ez alapján.
Igen, aha. Igen.
Tehát akkor nem egy olyan szigorú kritériumrendszer, amit akár a GSTC is certifikálhatna. Hát akkor...
Ja, hát de akkor jó, ezt, jó kezdeményezés, tehát támogatom.
Igen, meg azért biztos, hogy nagy jelentősége van. Ugye itt kollégák mesélték, hogy töltőn volt a mobiltelefonjuk, és mikor kihirdették, hogy az éttermük elnyerte a Michelin csillagot, azt hiszem pont az egyik ilyen zöld Michelin csillagos volt, akkor mondta, hogy egyszer lemerült a telefonja, tehát olyan terhelést kapott, hogy egyszer annyi hívás érkezett be, úgyhogy ezeknek biztos, hogy nagyon-nagyon fontos figyelemfelhívó figyelmük van, és ha már itt a figyelemről beszélünk, nekem a hosszú hetény tűnt föl Magyarországon, akire érdemes szerintem hosszú távon is oda figyelnünk, ugyanis, hogyha jól nézem, ennek a kis baranyai településnek, Pécstől nem messze ott a Mecsek aljában, összesen 4 étterme van, na most ebből a 4 étteremből 2 benne van a Michelin Guide-ba,
wow.
Ajánlott étteremként, és pont az egyik kapta meg a zöld Michelint is. Tehát azt lehet mondani, hogy az éttermek 50%-a benne van a Michelin Guide-ba, és az egynegyede pedig zöld Michelin csillaggal is büszkélkedhet. Tehát, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor szerintem itt még lesz mit keresnünk a későbbiekben is.
Igen, és most kicsit váltsunk témát. Múlt adásban már boncolgattuk, de egy hallgatói kérdésre azért még egyszer előhoznám a humán erőforrás rendelkezésre állásának és a fenntarthatóságnak a kombinációt vagy kérdését. E területen, ahogy legutóbbi adásokban is beszéltük, kínálathiányos állapot van. Ezért sokan megindultak a mi iparágunkban és a robotika területére, bár ugye döntetlen vegyeztünk Balázs az elmúlt adásban, nem biztos, hogy ez az egyetlen üdvözítő megoldás. Úgyhogy jön egy friss sztori, ezzel helyszínt is váltunk, ez már tényleg nem a Duna régió, Svájc után Japánba ugrunk, ahol sztrájkoló robotokról érkeztek hírek.
No, csak azt hittem, hogy a Michelin csillagokról beszélsz, mert a japánok is jól állnak
a
Michelin csillagos szállodák, meg vagy éttermek kapcsán.
Igen. Hát egyébként miért állhatnának sztrájkba a robotok is? Ugye Asimov, sci-fi író által jegyzett robotika 3 törvényében, a harmadik azt mondja ki, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, tehát hogy kihasználják, vagy túloráztatják, akkor neki is joga van sztrájkolni.
Tudom, ez kedvenc témád neked ez a robotika, mert sokszor visszakanyarod.
Kínozni foglak vele, igen. Ne ugorjunk vissza a Shogunok világába. Ugye összefoglalóval a kedves hallgatóknak, hogy a Japánról mit lehet tudni, legalább a 60-as évek óta a technológiai fejlődés, a fejlettség szinonimája az ország, az ezt követő évtizedekben pedig az ország nemzetközi hírneve az elektronika, az autóipar, a robotika területén ugye exponenciálisan nőtt. A Japán rendelkezik a világ legnagyobb elektronikai cégeivel, legmodernebb innovációkkal, és több tudományos Nobel-díjasa van 29 szám szerint, mint bármely másik ázsiai országnak. Emellett pedig Japán a világ legöregebb társadalma, lakóinak kb. 40%-a 60 év feletti.
Ugye az az egészséges táplálkozásnak is betudható, igen. És most nem néztem meg, de biztos itt is sok Michelin csillagos étterem van, ami zöld minősítést is kap, mert ők ugye algákból, meg
mindenféle
tengeriből elérhető kompozíciókból komponálják meg az étel különlegességeket.
És az, hogy ennyire öregedő a társadalmuk, ugye az egy ugyanazzal a munkaerő krízis helyzettel szembesültek, csak már évtizedekkel ezelőtt, mint mi itt Európában, ahol most kezdjük átélni, ugye az elsődlegesen demográfiai változások miatt ezt a problémát, ezzel a japánok már régóta küzdenek, így érdemes...
Hát ugye Európában ugyanunk ez most következik, ugye az előregedő társadalom, tehát akkor érdemes azt mondod Japánra figyelnünk, hogyha a megoldásokat
keresünk. Igen, és az ott született megoldásokkal foglalkoznunk kell, és ezekre a tapasztalatokról beszélgetni. Ezért az én kis színesem a mai adásban a robot hotelekről szól. Nagasaki prefektúrában található Henna Hotel.
Jelentsen ez akármit.
Ez Strange Hotelt jelent a japán tudásom szerint. Aha. Ugye ők azt mondják, hogy ők a világ első robotok által működtetett hoteleként nyitottak meg, aha, 2015-ben, és kerültek a nemzetközi címlapokra.
Aha, tehát, hogy ember egyáltalán nincsen, csak robot vagy mit kell ez alatt érteni?
Átlátsz, valóban nem visz ilyen költői túlzást az idézett címlap, azonban nem fake news. A tervezők minden olyan üzemeltetési funkciót, ami a mai technológiával lehetséges, robotokra cseréltek. Így például a recepción is robotok dolgoznak, köztük a híradás szerint egy velociraptor, és persze mind több nyelvűek. A csomagszavát egy mechanikus kar működtete, nincsenek szobakulcsok, helyette arcfelismeréssel ajtót nyitni. Minden szobában van egy szobai asszisztens az éjjeli szekrényen, ezt Csuri Csánnak, remélem jól ejtem, hívják, ő egy ilyen ránézés, egy Hello Kitty és egy tojás ember szerelem gyereke lehet, aki ébreszt, megmondja az időjárás, lehet vele beszélgetni, a szobai világítás.
Csuri Csán,
igen. Van csomaghordó robot, aki a recepcióra a szobáig elviszi a csomagirat, ugye takarító robotok dolgoznak az épületben. Azonban néhány emberi alkalmazott így is van a helyszínen, hogy a vészhelyzetekre. Egyébként a Guinness rekordok könyvében is bekerült, mint az első szállodami robotokkal dolgozik. Ez volt a kezdet 2015-ben, de néhány évnyi működés után aztán felröppent a hír, hogy a szálloda több mint felére csökkenti a 243 robotot foglalkoztató személyzetét, képzeld el, és visszatér a hagyományosabb ember által nyújtott szolgáltatásokhoz a vendégek számára, bár számos robotot fenntart azokon a területeken, ahol az több évi működés után hatékonyak és eredményesnek bizonyultak. Ez egy apró irányváltás, korrekció, és ez tanulságot szolgálhat azoknak a vállalatok számára, amelyek ugye a robotizált megoldásokat keresnek.
Hogy de mi volt az oka? Az energiaválság? Vagy ez nem. Mélyebbre, vagy korábbra visszamenő?
Hát a irodás szerint a kirúgásra, ugye a személyzet és az ügyfelek panaszai után került sor. Úgy tűnik, hogy a robotok egy része jobban értette ahhoz, hogy munkát teremtsen emberi társainak, mint ahhoz, hogy csökkentse azt. Aztán néhány esetben a robotok annyira idegesítették a vendégeket, és gyakran is romlottak. A vendégek arra panaszkodtak, hogy az említett Csuri Csán a horkoló hangokat panasnak hitte az éjszaka közepén, és többször felébresztették őket. Eközben a vendégek elmondása szerint sok esetben a recepción dolgozó robot nem tudott alapvető kérdésekre válaszolni. A robotok állandó műszaki problémákat is jelenthettek a személyzetnek, akik végül túlórában dolgoztak, hogy megjavítsák az ő munkákat segítő robotokat.
Aha. Hát ja, ugye már az a 10-20 éve már Japánba elterjedt, azért itt Európában is hallunk, de hát úgy, mint a történelemben sokszor, ha még nem kiforrott technológia, az okozhat azért oda-vissza ugrást a műszaki fejlődés útján. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz fenntarthatóbb a fenntarthatósági védjegyeknek a térhódítása, amiről az adás első felén beszéltünk, vagy a robotikának a térhódítása a vendéglátásban. Egyébként bíztatom hallgatóinkat is, hogy hát írják meg ezzel kapcsolatban véleményüket, észrevételeiket, vagy hát vízióikat, hogy látják a turizmust így a fenntarthatóság szempontjából, hogy valóban a robotok teszik majd fenntarthatóvá a munkaerő kihívásra, ők a leginkább autentikus válasz, vagy vannak ennél jobb megoldások is?
Igen. Valószínűleg a komplex válasznak egy része, de ez a jövő, és ahogy fejlődik a technológia, és gyűlnek a tapasztalatok az ilyen kezdeményezések során, egyre több helyen jelennek majd meg a robotok. Nálunk is ugye a CPA Hotelsnél vannak már bádog ember kollégáim, takarító, felszolgáló robotok és lányok. Helyesek, aranyosak, így igaz, de én egyelőre úgy tapasztaltam, hogy az esetek többségében még ilyen entertainment, igen, szórakoztató funkciót töltenek be a vendégeknél, mint hogy igazából hatékony segítség lennének a kollégáknak.
Hát valószínűleg még hosszú évek, amíg mi emberek, ugye vendégek is megszokjuk a gépek közreműködését, de ahogy mondtad, azért már, hogy mondjam, ha nem is mindennapi, de gyakori jelenség, hogy föltűnnek. Például nemrég Linzbe jártam, ahol az egyik legpatinánsabb, ahol egy bécsi kávéház működik, a Traxlmeier, ami egy patináns kávéház Linzbe, és hát ugye ott is panaszkodnak, hogy kevés a munkaerő, és a felszolgálókat ilyen szervizrobotokkal váltják ki, úgyhogy ott a turisták meg a helyiek is ugye szelfiznek a robottal, amikor ott megjelenik a gözölgő kávéval a tálcán.
Nagyon örülök, hogy mondtad ezt a, azt a robot kávézót, mert akkor hadd mondjak-e még egy jó példát, ha ne haragudj, hogy kínozlak a robot témával. Még egy jó példa Japánból, robotika és vendéglátás témában, a robot kávézó ez a neve. Itt azonban ezek a gépemberek nem rendelkeznek önálló akarattal, hanem emberek irányítják őket, méghozzá a saját otthonukból. Olyanok, akik valamilyen fogyatékosság élnek, vagy van köztük olyan, aki ALS betegsége is van.
Ez az a szklerózisos betegség, nem? Amire a Stephen Hawkingsnak is volt, hogy ugye lebénulnak az izmai. Na hát itt ez például egy jó példa arra, hogy hogyan tud a robot a kiszorult, a munkaerőpiacról kiszorult embereknek segíteni és munkát adni.
Igen,
tehát például ez egy, ez nekem tetszik, ez egy innovatív dolog.
Igen, és ezek a felszolgáló bádog embereket, ugye az erre kialakított szoftver segítségével irányítják távolról a kollégák, így látják a vendégeket, beszélgetni tudnak velük, felveszik a rendelést, van mint egy avatar, úgyhogy én nagyon remélem, Balázs, hogy régióban is megjelennek az első ilyen helyek a következő évben, hisz ezzel a technológiával az ilyen helyzetben lévő embertársaink is munkába tudnak állni, hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, kevésbé lesznek kiszolgáltatva.
Egyébként a legutóbbi Salzburgban a legnagyobb ilyen gasztronómiai szakkiállítás, az Alles für den Gast vásáron, külön pavilon volt a vendéglátásban használt szervizrobotok számára fölállítva. Hát jóval nagyobb szigetet foglalt el, vagy közel akkora szigetet, mint az általában ilyen lábos bemutatós szigetek, ahol a legújabb konyha technológiát mutatják be a konyha séfeknek és a vendéglátásban dolgozóknak. Hát jó, a műsoridónk kezd fogyni, úgyhogy én ezt a fenti sztoridat, akkor ezt betudhatom, ugye, az ilyenkor szokásos kis színesnek.
Igen, aztán... és mi a te kis színesed, Balázs?
Hát megütötte a fülem, hogy Guinness rekordokról beszéltél, ugye itt a Robot Hotel kapcsán, és hát akkor legyen egy ilyen kis keretes kis színes, ugye ha más Svájccal kezdtünk, akkor fejezzük is be azzal, nevezetesen akkor egy Guinness rekord döntéssel. Ugyanis említettem, hogy a Bernina Express-szel utaztunk a svájci Alpokba, na most akkor ott jártunk, akkor már lázas előkészületek voltak, mindenki erről beszélt, hogy azon a hétvégén, október 29-én világrekordot kívántak dönteni, amit azóta tudjuk is, hogy sikerült és elérték. Összekapcsoltak hiszem 25 darab motorvonatot, amivel egy közel 2 kilométeres hosszú vonat szerelmény, aztán egész pontosan 1906 méter jött össze, 100 kocsiból álló vasúti szerelvényt állítottak össze, ami egy ilyen gyöngysorként kígyózott, nagyon megkapó fotókat láttam róla. Ugye az egész útszakasz, ahol ezt végvezették, 48 hídból, 22 alpesi alagútból állt, volt olyan, hogy még ki se jött az utolsó kocsi az alagútból, az első kocsik már 3 további alagúton átmentek. Aha. Hát ugye ez egy rendkívül meredek és kanyargós pályaszakasz, ugye hatalmas kihívás volt ezt a 25 motorvonatot összekapcsolni. Ugye a feljegyzések meg a híradások szerint több tucat ember dolgozott rajta, azt hiszem 7 mozdonyvezető, 21 fős műszaki személyzet összehangolt munkájára volt szükség, egy külön telefonrendszert építettek ki a vonaton, hogy tudják tartani elől-hátul a kapcsolatot, és hát ugye a sikeres kísérlet után ezt a szakaszon a vonatokat üzemeltető Rétise Bahn, svájci vasúttársaság, ugye már nem csak a világ egyik legszebb, egyébként az UNESCO világörökségéhez tartozó vasútvonalat üzemelteti, hanem egyben egy Guinness világrekorddal is büszkélkedhet, úgyhogy ez volt az én kis színesem, így a svájci és a Guinness rekordokra utalva.
Köszönjük szépen.
Esetleg még talán egyet, hogyha halljuk, szabad.
Ha bírja hangod meg.
Igen, itt a Svájcban ugye Lucernről beszéltünk, meg hogy ott ugye hajókáztunk, ugye ez a Közép-Svájc része, de jártunk Chur városába is, ami Graubünden kantonnak a fővárosa, ez már ott az olasz határhoz közeli dél-svájci rész, és ami nekem föltűnt, hogy most mindegy, hogy Lucernbe voltunk, vagy Churba, városvezetést mindig nagyon autentikus és rettentő lelkes helyi idegenvezetők végezték, és mindenhol fölhívták a figyelmünket, hogy a díszkutakból, a közkutakból forrásvíz folyik, és az idegenvezetők elővették a saját kulacsukat, a retikülből föltöltötték, és ugye ezzel is demonstrálva, hogy itt Svájcban mindenki forrásvízből viszik, nem vesznek műanyag palackokat, és ez egy fontos narratíva volt, hogy rácsodálkoztatni minket, ugye, hogy Svájc milyen gazdag vizekben, és ők mennyire megbecsülik ezt a vízkincset. Ugye utálok vissza szintén a Szlovéniából hozott jó példáról, amikor ugye arról beszéltünk Bled kapcsán, hogy ott is mennyire odafigyelnek erre, és hogy külön kiépített rendszerük van erre, hogy a turistákat, látogatókat ebbe az irányba tereljék, hogy a kulacsukat töltsék meg a forrásvízzel, és ne pedig palackos üdítőket vagy vizet vásároljanak és cipeljenek magukkal. Úgyhogy még ennyi kiegészítés így a friss benyomások alapja.
Köszönjük, Balázs. Most pedig nem maradt más hátra, ahogy mindig most
egy újabb robot még, gondolom, nem?
Nem. Egy robot. A jövő adásra is. Kövessenek minket a Facebook, a LinkedIn és a YouTube oldalunkon. Ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is fel, illetve osszák is, meg ajánlják tovább ismerőségnek friss, ropogós dunakavicsokat.
Igen, ezúttal is biztatom önöket ezen a reket hangon is, hogy hangoljanak mindenhol és mindenkor a dunakavicsok hullámhosszára, ahogy hallották, mindenhol elérhetőek vagyunk, a legnagyobb podcast megosztókon is ott vagyunk. Most elköszönünk, de csak mára az advent időszakban is maradjunk kapcsolatban a közösségi felületeken.
Fenntartóság jegyében és a Balázs kedvéért a robotok nevében kívánunk sok erőt minden hallgatóknak az előttünk álló újabb akadályversenyhez. Legközelebb már minden bizonnyal adventi hangulatban jelentkezünk, ahogy Balázs mondta, úgyhogy a következő évvégi adásunkban innét folytatjuk. Viszont hallásra.
A fidehőrem.
Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.